Üdvözlöm a tisztelt társaságot. Szoftver technológia óra következik, amin belül működik az, amin belül ma a verifikáció és validáció kérdésköréről lesz szó. Hát ez két nagyon szép idegenül szóló latin eredetű kifejezés, és hát itt a téma vázlata tulajdonképpen két nagy témakör lesz. Az első a különböző hát felülvizsgálatok, áttekintések, és a második témakör pedig a tesztelés lesz. Úgyhogy ez a mai program. Hát azt hiszem lassan bele is kaphatunk, és kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez a két szó, hogy verifikáció és validáció. Ugye a verifikációról arról van szó, hogy jól készítettük el a terméket, a validációnál pedig arról, hogy a jó terméket készítettük el. Ugye érzik a különbséget a két mondat között. Ugye a verifikáció az annyit jelent, hogy valamiféle előírásnak megfelele az a program, dokumentum, termék, amit elkészítettünk, és ezzel szemben a validáció pedig azt kérdezi, hogy ez az-e a produktum, amire valójában a felhasználó vágyik. Hát erről lesz szó. Ugye tulajdonképpen mind a kettő hasonló technikákat használ. Ugye nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy a verifikáció meg a validáció olyan dolog, hogy egy ilyen kényszerű rossz, és a projekt végén, hát a fene egye meg, akkor most validálnunk kell, meg verifikálnunk, és akkor egyet jól oda verifikálunk neki, és akkor ezzel a dolog el van intézve. Nem, szó nincs róla, hanem arról van szó, hogy lényegében folyamatosan kell alkalmaznunk a megfelelő technikákat, és hát ugye állandóan kérdezni kell azt, hogy hát ez jó ez, amit csinálunk, vagy pedig hát nem jó, illetve hogy összességében ez lesz az a termék, amit nekünk el kell készítenünk. Úgyhogy hát emlékeznek rá a szoftverprojekt környékén én beszéltem arról, hogy folyamatos visszacsatolás kell. Tulajdonképpen hát az a visszacsatolás, amivel mi hát egyfelől azt is mondhatjuk, hogy mérünk, összehasonlítunk, és ennek eredménye alapján adott esetben beavatkozunk, módosítunk. Hát erről lesz ma szó, hogy tulajdonképpen mit is kell nekünk tennünk. Az első témakör a software review-knak a témaköre, ugyanis, software review-k, és a második pedig a tesztelés. Ugyanis ez a két formája van a verifikációnak és a validációnak. A review, ez egy általános, hát ilyen felülvizsgálatnak nevezhetjük, ez egy általános fogalom, és ennek a technikának az a lényege, hogy veszünk valamilyen anyagot, ez különböző szintű anyag lehet azon adott esetben programkód, lehet egy specifikáció, vagy annak egy részlete, és ezt vizsgálatnak vetjük alá. Azt, hogy vizsgálatnak vetjük alá, ez azt jelenti, hogy mellékelünk különböző vizsgálati feltételeket, és akkor ilyen-olyan-amolyan rendbe, például úgy, hogy kiadjuk bírálóknak, hogy tessék szíves lenni ezen szempontok alapján elbírálni, hogy ez az anyag jó-e. Vagy ezt meg ezt az anyagot tessék megnézni, hogy ez a két anyag összefügg-e. Tehát az egyik anyagból származhat-e a másik logikai úton a szakma szabályainak figyelembevételével. Tehát különböző, hát tehát különböző ilyen anyagokat vizsgálgatunk meg. Ez a review. Ugye ez jó, mert ez könnyen lehet alkalmazni, tehát nem semmi nehézséget nem jelent, ez nem egy költséges dolog, és lényegében a fejlesztési folyamat bármely fázisában előfordulhat, tehát nem kell okvetlenül kódot ellenőrizni. A specifikáció, tehát a specifikáció alatt most azt értem, hogy az adott anyag specifikációjának megfelelőséget kell ellenőrizni, és ennyi az egész. Hát ugye ebben elég nagy probléma, hogy a nem funkcionális dolgokat borzasztó nehéz megvizsgálni, hogy teljesüljenek, hogy sebesség, megbízhatóság, ilyesmire nem lehet mit mondani. Lényegében csak azt lehet nézni, hogy hát bizonyos előírt szabályoknak az az anyag megfelele. Hát ez a software review, és akkor erről majd fogunk beszélni picit részletesebben, hogy ez mit jelent. A következő az a software tesztelés. Ezt hát szerintem maguk már bizonyos mértékig ismerik. Ugye a tesztelés arról szól, hogy a programot futtatjuk. Tehát dinamikus, tehát működés közben megnézzük, hogy a program fut, és azt, hogy hát mit csinál, és összehasonlítjuk azzal, hogy hát mit is kellene csinálnia. Ez a tesztelés. Hát mindkettőnek vannak finomságai, és akkor most kezdjük a review-kat, tehát a felülvizsgálatokat néhány fogalmi definícióval. A következő definíciókat elmondanám, igazából a szakma nem teljesen ért, tehát nincs egy teljesen egységes szakmai konszenzus, hogy melyik fogalom mit jelent. Mondjuk nagyjából elfogadható, amiről én itt beszélek. Ugye a review az az általános kifejezés, tehát a felülvizsgálat, ugye áttekintés. Ez önmagában véve ugye arról szól, hogy valamit elolvasunk, valamilyen anyagot átnézünk, de semmiféle végrehajtás, tehát ilyen dinamika nincs benne. A review item az anyag, ami a vizsgálat tárgyát képezi. Az audit kifejezés az egy szigorúbb dolog. Kérem szépen, amikor auditról van szó, biztos hallották ilyet, hogy cégeket auditálnak például, ugye? Hallottak ilyeneket. Na most az audit az úgy néz ki, hogy hát ugye itt a második mondat is kiírja, hogy általában az adott csoport cégtől független elemzők végzik az auditálást, és ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos jól definiált szakmai szabályok, standardek, előírások, törvények, jogszabályok, és az azoknak való megfelelést nézik. Tehát egész egyszerűen megnézik azt, hogy kérem szépen betartották-e a dokumentációk elkészítése során az UML2 szabványt. Ezt például lehet auditálni. Vagy igen, hát ez lehet egy vizsgálat tárgya. Tehát, és ez meglehetősen szigorú, mert szigorúak a szabályok is. Következő fogalom ugye a walkthrough. Hát ez a, hát átfutunk rajta, tehát átfutjuk az anyagot. A walkthrough az úgy néz ki, hogy általában valamilyen anyagnak a készítője kiáll, és ő tart egy kis előadást, egy bemutatót az anyagáról. Összefoglalja az anyagának a lényegét, és akkor hát többen ezt vitatják. Ez egy eléggé informális dolog, tulajdonképpen úgy is föl lehet fogni, hogy hát akkor valaki most itt elmondja, hogy ő hol tart a munkájába, és a többieknek pedig módjuk van esetleg észrevenni azt, hogy valamilyen tévedés történt. Igen, az inspection, az inspekció, a hát ilyen bevizsgálás, vagy minek nevezzem, az arról szól, hogy előre kiosztanak anyagokat, és ezt kiadják ilyen ellenőröknek, a reviewereknek szokták hívni, és ezek valamiféle jelentést tesznek erről az anyagról, összeül egy kis bizottság, ahol ezeket a jelentéseket megtárgyalják. Adott esetben persze az anyagok szerzői azok fölléphetnek, és hát együttműködve a többiekkel, ott esetleg kifogásokat tehetnek, hogy mit, hogy értetteik, félreértés, stb. Tehát itt egy ilyen kis meeting van. Tulajdonképpen a hagyományos egyetemi ilyen diplomatervédés az leginkább egy ilyen inspectionre hasonlítható. Hát ennek ez more, tehát formálisabb, tehát erre sokkal kötöttebb szabályok vannak. Nézzük meg, hogy egy ilyen, most általában, függetlenül attól, hogy az ilyen walkthrough vagy inspection, tehát ilyen betekintés, vagy csak átfutás, lényegében ennek hasonló keretei és formái vannak. Az első dolog, amit mindenképp szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy normálisan vezetett cégnél az, hogy ilyen review-k vannak, azt kérem, teljesen természetes. Ez nem valamiféle kitolás, hogy akkor most X-el meg Y-nal kitolunk, és akkor most neki ott reviewzni kell, hanem ez része a normál ügymenetnek. Igen, erre betervezett idők vannak, megvan az előre, hogy milyen időszakonként kell beszámolni, kinek melyik anyagrészből, ez ki van jelölve. Igen, ez egy rendszeres tevékenység, erre időt adnak, hogy felkészüljön az illető, itt szerepek vannak, majd mindjárt megnézzük azt, hogy milyen szerepek, és ez egy abszolút tervezett tevékenység. Elárulom, hogy én itt csak nagyon-nagyon vázlatosan ismertetem a szabályokat, és igazából komoly cégeknél, tehát ott vannak definiált metodológiák, amiket alkalmaznak, például a review-kra van az úgynevezett Fagan féle módszer, amelyik ad egy ilyen előírást a review-kra, beilleszti az egészet egy szoftver életciklusba. Kódot is lehet review-zni, igenis kiáll a delikvens, megmondják neki, hogy melyik, tehát persze fölkészül, hogy melyik kódot kell neki akkor bemutatni, és akkor bemutatja a kódot a többieknek, hogy kérem szépen, én ezt csináltam, ez így néz ki, és ha valakinek kifogása van, akkor az megteheti. Hát ez hozzátartozik az élethez. Tehát ellenőrzés, folyamatos ellenőrzés van. De most itt persze a jól vezetett cégnél itt most olyanra gondoljanak, hogy mit tudom én, egy SAP, vagy egy Lufthansa Systems, vagy egy HP, vagy valami nagy cég, ahol ez korrektül működik. Hát nyilvánvalóan a 8 fős garázscégnél nem csinálnak ilyet. Hát olyan is ez a szoftver többnyire, de ez így néz ki. Na most itt van néhány szabály, ugye hogy tehát meg kell mondani, hogy mik lesznek az ellenőrzendő anyagok, és akkor itt jönnek a szerepek, van egy koordinátor, ugye a koordinátor ez lehet az anyagnak a szerzője vagy csoportvezető, lényegében ő felelős ezért az összejövetelért, tehát a meetingért, azt, hogy az rendben lemenjen, illetve hát a következmények, mert hiszen egy ilyen meetingnek akkor van értelme, vannak következmények, és ezek a következmények, ezek be vannak tartva. Tehát úgy nincs értelme review-t tartani, hogy megállapítjuk, hogy ez meg az rossz, és akkor kész a dolog, el van intézve, majd történik vele valami. Szóval ez nem, ez ugye hülyeség. Ugye akkor ott egyértelműen ki kell derülnie, hogy mi nem stimmel, és akkor, tehát hogy mi nem stimmel, és hogy kinek mit kell, milyen dolga lesz ezzel. A lead reader, hát ő ugye valamilyen ugye olvasó, vagy tehát egy ilyen szereplő, aki lényegében az adott anyag felépítésével, működésével, szerkezetével tisztában van. Nagyon fontos dolog, hogy kell egy jegyzőkönyvvezető, akinek az a dolga, hogy ezt korrektül dokumentálja, hogy itt mi történik. És elképzelhető, hogy a megbízónak vagy a felhasználónak a képviselői is eljönnek ilyen review-kra, mert ők is szeretnék tudni, hogy megy a munka. És hát természetesen, hogy meg kell megfelelő időbe hirdetni az összejövetelt, az anyagokat el kell juttatni a szereplőkhöz, ez mind kezelendő. A meeting, az maga az összejövetel, az 15 perc és 2 óra közötti időtartamot szokott elfoglalni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek nem az a célja, hogy X-et, Y-t kinyírjuk. Tehát itt nem, és még csak az sem, hogy földbe döngöljük. Hanem az, hogy ha van hiba, akkor megtaláljuk. mert ha nem vizsgáljuk, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk megtalálni. Ezt a szabályok előírják azt is, hogy tulajdonképpen a személy értékelésére ezeket nem szabad felhasználni. Tehát gyakran van olyan, hogy az adott közreműködőnek, tehát az elem, az adott review item gazdája, tehát a review item gazdájának a főnöke az nem lehet ott ezen a meetingen. Tehát ez nem a személy értékelésére szolgál, nem arra szolgál, hogy valakit most jól csesztessünk, hanem arra, hogy fogjuk meg a hibákat lehetőség szerint elég korán abban az anyagban. Ugye, tehát, és még következő, az a kulcskérdés a hibát megtalálni, nem megjavítani. Eszünk ágában nincs, tehát egy ilyen meeting az nem arról szól, hogy kell kijavítani. Arról szól, hogy esetleg találunk hibát. Azt, hogy most ezt ki fogja kijavítani, mikor és hogyan, az egy jó kérdés, de és erről is dönt az összejövetel, viszont tehát nem ott helyben javítanak. Minden egyes problémát, amit találnak, vagy hibát, amit fölismernek, ahhoz a következőket kell kijelölni. Ki kell jelölni egy felelős szemét. Ez a felelős személy lesz az, akin ez a hiba, vagy dolog, vagy probléma számon lesz kérve. Ha nincs felelőse, akkor el fog tűnni és elsikkadott probléma. Ahelyett, mert én még olyat nem láttam, hogy egy probléma megoldódott volna magától. Maguk már láttak ilyet? Én mindig csak azt láttam, hogy ugye a problémának nincs alapból nincs gazdája. És ha az nincs valakinek írásos módon a nyakára lőcsölve, akkor az a probléma bár mindenki túlél. Tehát, na most ez így nem megengedhető, ezért az első és legfontosabb dolog, hogy valakit hozzárendeljünk, hogy márpedig ezért te felelsz, hogy megszűnjön. És hogyha valaki aztán ezt ugye nem csinálja, és ha több egyszer nem csinálja, akkor ki lesz rúgva. Meg kell mondani, hogy mit kell csinálni. Tehát megmondjuk, hogy kell egy újabb felülvizsgálat, meg kell javítani, az egészet újra kell csinálni. Vagy valamit mondunk, hogy mi a teendő. Hát ez annak lesz a teendője, aki ezért felelős, vagy adott esetben az ő embereinek, de hát ez lényegtelen. Illetve megmondjuk azt, hogy ez a probléma milyen súlyos. Milyen súlyos, mennyire komoly, hogy ez alapvető nehézséggel állunk szembe, vagy ez csak egy felületi hiba, nem igazán foglalkozunk vele. És végül is a következőket szoktuk meghatározni. Az egész anyagra nézve, vagy azt mondjuk, hogy az anyag úgy, ahogy van, el van fogadva. Ez a jó eset. Mondhatjuk azt, hogy feltételesen fogadjuk el úgy, hogy kisebb akciókat kell végrehajtani. Tehát ez azt jelenti, hogy felfedeztünk problémákat, ezekhez hozzárendeltünk valami felelőst, és a felelősnek az a dolga, hogy ezeket a problémákat megszüntesse. És ezekkel a problémákkal már nem kell visszajönni. Tehát kész, valakire rá lett lőcsölve, az ő tiszte, hogy ezeket megoldja, vége a vizsgálatot, lezártuk. És van a major action. A major action pedig azt jelenti, hogy bizony-bizony, amikor megvannak oldva a problémák, akkor vissza kell jönni ezzel az anyaggal újból, és egy újabb review keretében felülvizsgáljuk, hogy mi is történt. Ugye ez egy komolyabb eset. Hát mi van a meeting után? Ugye a meeting után a jegyzőkönyvvezetőnek ki kell osztani a jegyzőkönyveket, el kell juttatni mindenkihez. Az ugye a felelős személynek dolgozni kell, és akkor ja, itt van leírva, hogy akkor, hogyha komoly baj volt, akkor kell egy új meetinget szervezni, ha meg nem volt, akkor semmi, kész, megy tovább az élet. A biztonság okáért megmutatom, hogy mi van egy ilyen jegyzőkönyvben. Nyilvánvalóan persze a helyi viszonyok között erre adott esetben templétek vannak, és azt kell használni, de ennek a fő elemei, ugye, hogy mikor volt a csoport, mi a termék, milyen dolgokat vizsgáltunk, kik vettek részt, milyen szerepben, végül is mi volt ennek a célja, és akkor jönnek az akciók, és itt van a felelős, mit kell tenni, és a probléma nehézsége típusa jelenik meg, ahány ilyen probléma van mindegyikre. Úgyhogy ez nagyon úgy néz ki, gondolják el maguk, elmennek egy székhez, és elképzelhető, hogy némi betanulás után azt mondják, hogy tessék szépen beülni a következő meetingre jegyzőkönyvet vezetni. Ez simán elképzelhető. Mert ugye azért ide nem lehet egy agyament Gizit vagy Jakabot beküldeni, aki nem ért az egészhez, mert az hülyeséget irkál. Tehát ez nem egy teljesen agytalan feladat, azért ehhez szakembernek kell lenni valamennyire, aki legalább érti, ami ott elhangzik. Szóval igen, és magukat beküldik, és kell egy ilyet csinálni. Kérem szépen, ez is része a dolognak, nem csak metódusokat kell írni és adatdeklarációkat, ördögöt, izét, jegyzőkönyveket. Persze. Hát néhány ilyen adalék a reviewereknek, az ilyen áttekintőknek, tehát a felülvizsgálóknak. Kérem szépen, ezekre illik fölkészülni a megfelelő anyagokból, és a szerepnek megfelelően kell viselkedni. Tehát aki elmegy, és ott neki lesz egy szerepe, akkor az ne akarjon többes szerepet játszani. Tehát ez nem egy mozi, hogy akkor mind a három szereplő én vagyok, és akkor jaj, de jó lesz nekem. Mindenki fogadja el azt a szerepet, amit neki kiosztottak a játékban, és viselkedjen annak megfelelően. Na most, ahogy itt írom is, hogy legyen kóper, legyen együttműködő, nem kell védekezni. Tehát itt mondom, ez nem a kicsinálásról szól ez az ellenőrzés, tehát együtt kell működni. Tehát igazából adott esetben a hibát okozónak is érdeke, hogy a hiba kiderüljön, és hát tudjunk vele foglalkozni. Tehát érdemes, nagyon érdemes együttműködni. Amik alapvető fontosságúak, azért ide fölírom, mert kérem szépen, igen, időben oda kell menni, nem szabad elkésni, és ott kell maradni a végéig, nem szokás elmenni hamarabb. Ezt fölírom, mielőtt azt hinnék, hogy hát majd oda belibbenünk majd egy negyed órával a kezdés után, és akkor nem megy. Annál, szóval ennél nagyobb rosszat maguknak nem nagyon tudnának tenni, mint egy profi cégnél eljátszani ezt a hülyeséget. Ezt kétszer lehet nagyjából megcsinálni, és utána ki vannak rúgva. És nyilván akire ilyen felelős szerep hárul, hogy neki ezt vagy azt vagy amazt kell megcsinálni, azt akkor meg kell csinálni. Tehát ez kemény munkaköri. El kell fogadni a bizottságnak és a vezetőknek az autoritását. Tehát kérem szépen, még akkor is el kell fogadni, hogyha ha nekem van igazam. Igen, ők ezt mondták, ezt meg ezt meg kell javítani. Kérem, ha ezt kiadták, tehát nem lehet azzal előállni, hogy de nekem igenis, akkor is igazam van, nem csinálom meg. Szóval lehet, hogy bebizonyosodik 3 hónap múlva, hogy mégiscsak igaza volt. Nem érdekes, ha ki van adva, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, így, meg úgy át kell alakítani, akkor át kell alakítani. Kész. Ne akarjanak okosabb lenni. Tehát nem veszi ki jó magát. Elhiszik nekem? Tehát nem érdemes. Hát ezzel a verifikációnak igazából lassan a végére, vagy a review-knak a végére értünk, és jön a következő témakör, a szoftver tesztelés. Hát ugye azt mondtam, hogy a tesztelés az egy olyan dolog, amikor már futtatjuk a programot, tehát működés közben nézzük a programot, és igazából a tesztnek két megközelítést alkalmazhatunk. Az egyik megközelítés azt mondja, hogy ugye a konformancia vezérelt tesztelés, amikor ugye arról van szó, hogy a szoftverünk valamiféle szabályoknak, előírásoknak meg kell, hogy feleljen, és akkor én nekem a tesztekkel az a célom, hogy ezt a megfelelőséget igazoljam. A másik megközelítés pedig a hiba detektálás. Úgy is szokták egyébként mondani, hogy a szoftver tesztelés az nem egyéb, mint a program futtatása hibakeresés céljából. Hát ugye ez a konformancia alapú tesztelés, ennek van valami pozitív éle, ez a hibakeresés meg egy olyan destruktív, hogy most valahogy jó kitolok vele, hogy mégiscsak megpróbálom elkapni, hogy hát ha rosszul működik. Szóval van egy ilyen íze a dolognak. Kérem szépen, a teszttel kapcsolatosan kell egy nagyon fontos fogalomról beszélnem, mégpedig arról, hogy hiba. Na igen ám, de az angol legalább néhány kifejezést használ, használja az errort, használja a faultot, a bugot, meg a failert. Ugye minimum ezeket használja. Ez mind ugyanaz? Hát nem. Na most azt kell mondanom, hogy teljesen egységes terminológia nincs a szakmában, mert egyébként jó lenne, ha lenne, de nincs. Én megpróbáltam a közmegegyezést itt fölírkálni. Nem mondanám azt, hogy mindig tudom magam ehhez tartani. Az a terminológia, amit én itt alapul vettem, egyébként a Zommerville könyvből, hogy az error az valamiféle emberi tevékenység, tehát egy tévedés, vagy egy emberi tévedés, vagy elhanyagolás, vagy valami tevékenységnek a hiánya, tehát az error az emberhez köthető, valamit az ember elront, és ezért keletkezik a program kódjában valami bug. Tehát keletkezik a program kódjában egy hiba, ez a második hiba, ez a fault vagy bug. Ugye ez egy hiba, mert a kódban nem az van, aminek lenni kéne. Tehát ez a kódbeli hiba, ami el van rontva. Ugye amikor debugolunk, akkor ezeket a bugokat akarjuk megtalálni benne, hogy mit tudom én, rosszul írtuk, egy csillagot lehagytunk valahonnan, vagy mit tudom én, egy változó értéke nem 8, hanem 23. Tehát ez például ez egy bug. Na most a bug, az is persze lehet valaminek a hiánya, mert nem csak az lehet, hogy én akkor oda többet írok, hanem az is lehet, hogy valamit kihagytam. Mármint a kódban nincs benne, így most így értem, hogy kihagytam. És a bug az failert okoz. Ugye a failure az, amit én kívülről látok. Kívülről azt látom, hogy lefagyott. Mert azt látom. És ugye a probléma ott van, hogy én a failure részével szembesülök a hibának. Az, hogy nem működik, az, hogy rossz eredményt ad, és így tovább. Én ezt látom, és ehhez a failure-höz kell nekem megtalálnom a bugot, hogy a kódban ez emiatt történt. És akkor kideríthetem azt is, hogy ez azért történt, mert mit tudom én, ugye az emberi error az volt, hogy tévedett. Vagy egész egyszerűen félreértett bizonyos specifikációt, vagy valami. Tehát, és így juthatok vissza az errorig. Tehát minden esetre tehát a szakirodalom is ezt a hármat megkülönbözteti, tehát van egy emberi hiba, van a bug a kódnak valamiféle hibája, és van egy jelenség, amelyikben testet ölt a hiba. Ugye a tesztnek végül is, hát a célja itt vannak, hogy az objektumok közötti interakciót nézzük meg, azt, hogy jól vannak-e összerakva ezek az egyes elemek, azt, hogy kielégítjük-e a követelményeket, és hát azt, hogy mielőtt a szoftver telepítenénk, akkor megpróbáljuk ellenőrizni, hogy van-e még benne valami egyéb hiba. Miért érdekes a szoftver ellenőrzés, tesztelés céljából, hogyha összehasonlítjuk a fizikai világgal? Hát kérem szépen azért, mert a szoftver tulajdonképpen nem tekinthető folytonosnak. Olyan értelemben nem tekinthető folytonosnak, hogyha mit tudom én, van egy vasdarabunk, ami mit tudom én túl nagy. Abból le lehet szedni. De a szoftver, szóval hogy mondjam, lehet iterálni. Tehát lehet, elkezdjük javítgatni, és addig javítgatjuk, míg jó nem lesz. Na most a szoftvernél, tehát az, hogy hol van az a bug a programban, azt ilyen finomításos módon baromi nehéz belőni. Tehát nem igazán lehet azt mondani, hogy akkor egy kicsit itt javítok rajta, és attól a szoftver jobb lesz. Tehát a szoftver az úgy elszáll adott esetben egyetlen egy rossz elemen. Szóval az interpoláció sem működik, tehát nem működnek azok a szokásos technikák, hogy akkor eddig eljutottam, na most tovább jutok, és akkor így előbb-utóbb meg lesz a hiba. Ez egyáltalán nem igaz, hogy a bugot valahogy így interpolálva fogom megtalálni. Ugye tipikusan az szokott lenni, hogy amikor a szoftvert először elindítjuk, hát akkor nem nagyon működik. Olyat láttak már, hogy működött azonnal? Tessék? A Hello World a Jávában működött. Na igen, mihelyest a Hello World-nél komolyabb programot veszünk elő, akkor ez nem igazán szokott természetes lenni. És hát, de na most jön, jó, oké, majd ezt akkor később. Na most a teszt az, hát van néhány nagyon érdekes dolog. Ugye a teszttel azt kimutatni, hogy egy program egy programban vannak hibák, ezt ki lehet mutatni. Ugye, mert teszteljük, és akkor egyszer csak van egy hiba. De a teszteléssel a hibák, a hiba hiányát, tehát hogy jól működik a program, azt nem lehet biztosítani, tehát nem lehet bemutatni. Ugyanis tesztelhetem én a programot, mit tudom én, 7 nap, 7 éjjel, nem találok hibát, de soha nem lehetek biztos benne, hogy a 8. éjjel, akkor igen, a 8. éjjel beüt a hiba. Nem? Ugye semmi garancia nincs, hogy nem lesz a következő nap. Abba hagyom a tesztelést, de ha nem hagytam volna abba, akkor 3 perc múlva lett volna egy hiba. Ez mindig ott motoszkál jön bennünk. A fejlesztés költségeinek a 30-50%-a a tesztelésre megy el. Ezt azért is, ez könnyen lehet, hogy így van. Tehát nagyon sok időt és energiát és emberi munkát kell erre rátenni, és borzasztó bonyolult dolog a tesztelés. Erre vannak nagyon egyszerű mérések, amik igazolják. Például cégeknél csináltak olyan vizsgálatot, milyen skálán lehet mondjuk mérni azt, hogy jó programozó meg rossz programozó. És kiderült, hogy a rossz meg a jó programozó között olyan 1-3-as átfogás van. Ez azt jelenti, hogy egy jó programozó az, tudom én, 3-szor annyi kódot csinál, meg a hibáinak a száma kis, vagy ugyanannyi hibát tesz, de 3-szor annyi programba. Szóval lényeg az, hogy nagyjából ezek a jellemzők, amikor elkezdünk mérni valamit, akkor 1-3. Ezzel szemben a tesztelésnél, amikor az a kérdés, hogy ki mennyire tud tesztelni, mennyire hatékonyan tud adott hibát keresni, ott ez az arány 1-10. Tehát a teszteléshez igenis oda intuíció kell. Tehát azt baromi nehéz formalizálni, nagyon nehéz a teszteléshez zárt algoritmusokat találni. Tehát arra borzasztó, borzasztó bonyolult, főleg olyan, hogy gyorsan eredményt hozzon, tehát gyorsan kihozza a hibákat, őrült nehéz. És ezért ez nagyon-nagyon emberigényes. És hát felvetődik a következő kérdés, hogy ugye azt tudjuk mérni, hogy eddig hány, mert mondjuk statisztikát készítünk, hogy hány hibát találtunk meg. Na de igazából bennünket nem az olyan nagyon, nem olyan nagyon érdekel az, hogy eddig hány hibát találtunk meg bennünk, az érdekel, hogy a szoftverről még mennyi hiba lehet. Mert ugye emlékeznek rá, ha egyszer az a hiba a szoftverben benne van, akkor az benne is marad. Ugye örülhet, hát eltűnni nem fog, viszont szaporodni se, mint ahogy az autóknál. Hát az autóknál rozsdásodik, meg mit tudom én, tehát ugye ott megkopik, tehát de most a szoftver meg nem kopik, meg nem rozsdásodik, tehát hogyha amikor kiadjuk a szoftvert, és van benne 22 hiba, akkor 3 év múlva is 22 hiba lesz, hogyha amúgy magát, tehát meg nem javítjuk. Oké? Na de a kérdés az, hogy hány hiba lehet egy szoftverben, akkor, amikor mi kiadtuk a kezünkből. Ezt valahogy meg kellene tudni mondani. Nagyon jó lenne, ha meg tudnák mondani. Most látom, hogy olyan furcsán néznek rám, hogy hogy lehet erre valami ötletet találni, pedig van. Kérem szépen, van ötlet erre. Meg lehet becsülni azt, hogy egy szoftverben hány hiba maradt. Mégpedig a következő kép. Ugyanazt a módszert használjuk rá, mint a hal számlálásra. Tudják, hogy számolják a halat a halastavakba? Persze. A lényeg az, hogy mit tudom én, kifognak 100 halat. És mindegyiknek a farkát befestik pirosra. Majd utána visszalökik a 100 halat a tóba, megvárják, míg ott elkeverednek a halak, és amikor feltételezik, hogy jól elkeveredtek, akkor újból kifognak 100 halat. Ha a kifogott 100 halban 20-nak a farka piros, ugye akkor mindenki tudja, hogy 500 hal van a tóba. Nem? Na most ugyanez a helyzet itt is. Az, hogy kinek milyen a farka, az most persze más kérdés, de... Szóval így ki lehet számolni, ugye meg lehet becsülni, hogy hány hiba van. Ehhez ugye csak egyetlen egy probléma hiányzik, az, hogy meg kéne festeni valahogy a hibákat. Most kapaszkodjanak meg erősen a székükbe. Profi cégnél a minőségbiztosítási csoport az bizony beleültet hibákat szándékosan a programba, amit a tesztelők szépen megkeresnek a többi hibával együtt, és a minőségbiztosítási csoport szépen kiértékeli, hogy hány olyan hiba volt, amit ők maguktól találtak meg, és hány olyan, amit a tesztelőcsoport rakott bele. Igen. Kérem, vannak, akik szándékosan elrontják a programot, ahelyett, hogy javítanának rajta. Nem vicc, ugye hihetetlennek tűnik. Titokba persze, hát. Hát az megvan annak a módja, hogy azt hogy csinálják ennek, pont az a lényege, hogy tervszerűen, módszeresen tönkreteszik a kódot, és hibákat helyeznek el benne, abból a célból, hogy kiderítsék, hogy mennyi idő alatt jönnek rá a különböző hibákra, és nyilvánvalóan, hogyha a saját magunk által elkövetett hibák, meg az idegen hibák arányából meg lehet fejteni azt, meg lehet becsülni valamennyire, hogy akkor még körülbelül hány hiba van. Mert mondjuk, hogyha marad még 5 hiba a szoftverbe, és már teszteltük 3 hónapja, és mit tudom én, már 2 hete nem találtunk egyetlen egy új hibát se, akkor lehet, hogy abba kell adni a tesztelést, mert egész egyszerűen nincs értelme tovább folytatni. Hát persze, hát a tesztelő, hát hogyne. Hát persze, és a minőségbiztosításnál is abszolút profik vannak. Hogyne. Ez így van. Igen, kérem szépen, nagyon profi cégeknél ez így megy. Így megy. A minőségbiztosítási csoport foglalkozik ilyesmivel is, hiba injektálással. Igen. Hát egyébként hogy az ördögbe lehetne megmondani, hogy hány hiba maradt a szoftverbe? Hát nincs nagy esélyük. Szóval az egész ugye arra megy ki, hogy lehetőség szerint minél hamarabb tudjunk ugye visszacsatolni, és hát hogyha mi nekünk jó tesztjeink vannak, ugye akkor szoftver minőség, hát ezért is jön be a minőségbiztosítási csoport, hogy akkor lényegében a szoftver minőséget tudjuk javítani. Na kérem, itt jön egy nagyon fontos ábra, ezt szoktam kérni. Ez az információs folyamatok, a tesztelés információs folyamati, ez egy data flow ábra, ugye? Fölismerik. Amit mi tesztelésnek szoktunk hívni, az itt van. Ugye ez a tesztelés, van egy szoftver konfiguráció, meg van egy teszt konfiguráció, tehát magyarul van valami szoftver, és akkor mi ezt egy adott teszt konfigurációba helyezzük, megfelelő adatokkal látjuk el, és ez a tesztelés, ez azt jelenti, hogy itt futtatjuk, és kijönnek az eredmények. Na most, amennyire én magukat ismerem, maguknál ez úgy néz ki, hogy gyúrják a kódot, gyúrják, amíg le nem fordul, és mikor lefordul, akkor mindenkinek széles mosolyra fut a szája, és azt mondja, le van tesztelve, nagyszerű, működik. Ugye? Ugye nagyjából így szokott lenni, vagy rosszabb esetben, ugye akkor kapnak valami eredményeket, úgy átsuhan a képernyőn, kiírtak mindenfélét, igaz? És úgy kiszaladt a képernyőből, mit tudom én, akárhány adat, remek, fut a teszt. Nem? Dehogy nem. Na most azt már meg se nézik, hogy mik jöttek ki mi adatok, amik ott átszaladtak. Nem is látják, mert olyan gyorsan átszaladt a képernyőn. Boldogok, fut a teszt. Hát igen, az egyetemen ez így van. De profi cégnél ez nem úgy van, ez úgy van, hogy a kapott teszt eredményeket, azt össze kell hasonlítani az elvárt eredményekkel. Na ez az igazi része a dolognak, és jön a kiértékelés. Tehát attól, hogy itt valami kiszaladt, és valami eredményeket látunk, attól még mi nem nyugszunk meg, ez a tesztelésnek csak egyetlen egy apró lépése. Az igazi dolog itt kezdődik, hogy összehasonlítjuk a várt eredménnyel. Én tudom, hogy ennek van egy marha nagy rákfenéje, mégpedig az, hogy meg kéne tudni mondani, hogy milyen eredményeket várunk. Sőt, én elárulok valamit, tisztelt kollégák, azt, hogy mik lesznek a várt eredmények, ezt nem akkor kell megmondani, amikor már vannak eredményeink, teszt eredményeink. Hát ezt, hogy mik lesznek az elvárt eredmények, ezt meg tudjuk mondani előre is. Sőt, meg tudjuk mondani akkor is, amikor még nincs program, egy sor se. Hát azt, hogy gondolják meg most normális viszonyok között, tehát azt, hogy én mit várok el a teszt futásakor, hát azt én előre meg tudom mondani, sőt, meg kell, hogy mondjam. Na, jövőre jönnek hozzánk számítógép labor 4-re, na majd meglátják, hogy ezt előre meg kell írni. Tehát nem úgy van, hogy majd akkor, amikor már fut, akkor majd ottan nézünk valamit, a fenét. Előre megmondjuk, precízen le kell írni, hogy milyen bemenetre, milyen kimenetet fognak kapni. Bizony, még a kód sehol se lesz, mikor már maguknak ezt kell definiálni, mert ez így működik. Igen. Na most ugye a kiértékelésből, hát ugye a hiba van, akkor megy a dolog a debugra, ugye föl kell deríteni, hogy mi a hiba, illetve megy a megbízhatósági elemzésre, ugye ahhoz, hogy itt ki tudjuk értékelni, hogy hogy állunk a szoftverfejlesztéssel, hogy állunk a teszteléssel, mennyire jók, mennyire nem jók, ehhez kell egy elemzés, és ebből jönnek majd különböző becslések. Úgyhogy kérem szépen, ez áll az egész tesztelési folyamat mögött. Jó? Hát ennyi lett volna szünet előtt, és akkor szünet után folytatjuk. Nos, kedves kollégák, hát akkor folytassuk a tesztelést. Ezt az ábrát azt hiszem jól ismerik. Ugye ez a klasszikus V-modell. Említettem annó, hogy ahogy szétszedjük és eljutunk az implementációig, ugyanígy fordított irányba össze is kell raknunk a dolgokat, és tulajdonképpen a teszt meg az integráció összetartozik, és a unit test az egyes elemekkel, a részletes tervekben megfogalmazottakkal tart egyensúlyt, az integrációs teszt az architekturális tervvel, a rendszerterv a specifikációval, és a validáció pedig a követelményekkel. Na most egy picit itt át fogunk szaladni az egyes teszt állapotokon, ugye egységteszt, integrációs teszt, rendszerteszt, és hát az akceptancia, az elfogadás, átadással kapcsolatos tesztek jönnek. Menjünk sorba. Az egységteszt, a unit teszt, ugye ez valamiféle olyan programelem, amit egy programozó elkészít, például mit tudom én, egy function-t készít, vagy egy metódust, vagy egy osztályt, tehát aki megírta, aki készítette, az le is teszteli önmagában véve. Ez általában nagyon kis elemekről van szó, tehát objektumorientáltságnál mondjuk egy osztály, vagy esetleg egy-két osztály. Alacsony szintű természetesen intuitív folyamat. A következő az integrációs teszt. Az integrációs teszt általában már az integrációs tesztet független tesztelők végzik, tehát összerakunk elemi teszten átment egységekből valamiféle összetettebb alrendszert vagy rendszereket, és igazából itt a fő cél az annak a vizsgálata, hogy ezek az egyes egységek, ezek jól együttműködnek-e. Szóval elfogadjuk itt már, hogy az egyes programelemek önmagukban jók, valójában itt már az interfészek és az interakciók, a kommunikáció vizsgálata folyik, hogy az egyes elemek jól használják egymást, korrektül kooperálnak egymással. Ugye, ahogy mondtam, interfészeket nézünk. Két stratégia van a komponensek, elemek összerakására. Az egyik stratégia ez a top-down. Ugye a top-down stratégiának az a lényege, hogy föntről rakunk össze egy programot. Tehát például, hogyha ez egy olyan program, amelyiknek grafikus felületei is vannak, akkor csinálunk egy kezelő képernyőt, és akkor abban csinálunk mindenféle menüket, és akkor ugye hogy tudjuk ezt tesztelni? Úgyhogy összeraktuk ezt a keretet, ezt a vezénylő programot, és ebbe sorba egymás után belerakjuk az egyes funkciókat. De ami még nincs benne, a helyére odaírjuk, hogy not yet implemented. Tehát belerakunk ilyen különböző betéteket, megvan az egésznek a kerete, amit tudunk működtetni, azt működtetjük, ami elkészült, és ugye szépen inkrementálisan tudjuk az építést és a tesztelést végrehajtani, hiszen ha hozzáadunk egy újabb, adott esetben valami menüponthoz kapcsolódó funkcionalitást, akkor azokat tesztelhetjük, ezeknek nézhetjük az együttműködését a már meglevő dolgokkal, és a még hiányzó dolgok helyére pedig hát ott vannak ilyen tesztbetétek, amiket úgy szoktunk nevezni, hogy teszttabok, stub, ez a hivatalos neve, tehát teszttabok vannak, amit azért teszünk oda, hogy szintaktikailag eleget tegyünk, tehát van valami üres hívás, amiben az van benne, hogy ez vagy az vagy amaz meg lett hívva. A fordítottja a bottom-up építkezés és tesztelés, ez azt jelenti, hogy alulról készülünk el elemekkel, tehát a legalsó szintű osztályok, metódusok, funkciók készülnek el, és ezekből kezdünk el összerakni bonyolultabbakat. Ez nagyon jó, csak ennek meg az a problémája, hogy hiányzik az a keret, amiből az egészet tudjuk hívni, amiből az egészet tudjuk használni. Ezért kénytelenek vagyunk egy teszt ágyat készíteni, valami keretet készíteni, amiben az eddig elkészült, alulról építkező részeket tudjuk betenni. Ugye hát a teszt ágy az valami ilyen egyszerű keret, ami alkalmas arra, hogy az eddig meglevő funkcionalitásokat úgy kipróbálhassuk. Ugye itt írom, hogy tesztbedeket, tesztágyakat kell tudni használni. Rendszerteszt. Ugye ez természetesen, hogy egy rendszer, egy komplett elkészült a szoftver, és ennek a tesztelését hát független tesztelőcsapat szokta végezni. A tesztelés fókuszában ugye az egész rendszer áll, hogy helyesen működik-e, és ugye megvizsgáljuk, hogy az egész rendszer képességeit, jellemzőit tudjuk-e mutatni. És hát a részek azok mondjuk azzal függ össze, hogy tudjuk-e igazolni a különféle előírásoknak, szabályoknak való megfelelést. Az utolsó teszt az elfogadás, az akceptált átadással kapcsolatos teszt. Ugye itt most arról van szó, hogy a szoftver kész arra, hogy kiadjuk a kezünkből, tényleg odaadjuk a felhasználónak valami, vagy felhasználó közösségének, és mielőtt ez megtörténne, akkor előtte tesztelünk egyet. Na most ennek van egy módja, van egy abszolút formális módja, amelyikben ugye teljesen formálisan le van írva, hogy milyen teszteket kell elvégezni. Milyen teszteket, milyen egyéb termékekkel kell összehasonlítani, mert itt megjelennek különböző segédanyagok, tesztek, tehát a programot támogató manuálok, helpek, stb. Ezeknek mind az együttes tesztelése, és nagyon gyakran ezt már a végfelhasználó tudja elvégezni. Szoktam emlegetni a nagyvasutas projektet, ugye a Budapest-Hegyesalom felsővezetéki programrendszert. El tudják képzelni, hogy a teszt, átadási teszt, forgatókönyv, hogy milyen teszteket kellett tudni és hogyan megcsinálni, hát ebből könyvek írták le, és hónapokkal, vagy talán fél évvel korábban is az precízen le volt írva, és összefogalmazva, hogy mikor, milyen tesztet végzünk el, mi a feltétele ahhoz, hogy tovább lépjünk, és így tovább. Hát ez halál komoly forgatókönyvek voltak, és a tesztelés az úgy történt, hogy hosszú hetekig zajlott, ameddig egyáltalán nem éles üzemben, először szimulátoron, utána pedig éles üzem, tehát a éles rendszereken, háttérben, megadott módon, amennyire lehetett a forgalommal párhuzamosan folytak bizonyos tesztelések, és megvolt az, hogy mikor lehetett átállni éles üzemre. Szóval ez nem egy olyan egyszerű dolog, tehát meglehetősen bonyolult, és hát ugye minél élesebb egy ilyen rendszer, annál inkább a formális tesztekre kell helyezni a hangsúlyt. Na most vannak informális megoldások, ide tartoznak az alfa meg a béta tesztek, gondolom ilyet hallottak már, hogy béta tesztelés. Ugye az informális alfa teszt az úgy néz ki, hogy teszteljük. Tehát nincs egy ilyen rigorózusan, precízen előírt forgatókönyv, hogy hogyan teszteljük. Lényegében házon belül elkezdjük és vizsgálgatjuk. Kicsit olyan adhok módon megy ez a tesztelés. A béta teszt az olyan, hogy a fejlesztők valamennyire kiadják valamilyen körben. Ugye nagyon gyakran van, hogy úgy szoktak megjelenni az interneten programok, hogy ezek béta változatok. Biztos láttak már ilyet, ugye? Na most a béták, ez nagyjából arról szól, hogy már kiadják a köznépnek, hogy teszteljék, használják, nyilvánvalóan lehetnek benne problémák. Egyfelől automatma az internet világában automatikusan visszajelzéseket adnak ezek a programok, másfelől, ahol meg nem ilyen, ott esetleg a közreműködőket kérik meg arról, hogy a tapasztalataikról tájékoztassák az adott gyártót. Úgyhogy a béta teszt az tényleg olyan, hogy elkezdjük használni, még egyelőre felelősség nélkül. A tesztek típusai. Mert ugye azt mondtuk, hogy itt a tesztnél az egyik cél az, hogy megfektessük a programot, lehetőség szerint hát kitoljunk vele, és igazából mi nekünk most itt a lelkünket föl kell vértezni arra, hogy minél aljasabb módon tudjuk hát a szoftvert igénybe venni. Ugye hát ez a dolognak a lényege. Minél jobban tudjuk piszkálni. Na most a teszt különböző kategóriák vannak, amik ugye a minőséggel függenek össze, és akkor itt van az úgynevezett FURPS típusú tesztek, ugye funkcionalitás, használhatóság, megbízhatóság, teljesítmény és támogatottság, ugye ez az akronim jön itt, kerül itt elő, tehát nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek a tesztek. A funkcionalitás tesztelésébe beleértik magukat ugye a funkciókat, hogy mit tud a rendszer, beleértenek security-t olyan szempontból, hogy valóban csak azokat az adatokat, a rendszereket érik el, amelyikre a felhasználónak lehetősége van. Tehát magyarul ez nem kizárólagosan tehát nem csak az azonosítás, hanem ebben benne van az autorizáció is azért. Tehát van-e feljogosítása arra, hogy bizonyos dolgokat elérjen. Itt nem csak az, hogy most titkos-e az a csatorna, amin keresztül elértünk valamit. Van olyan, hogy mennyiségi teszt. Ez egy érdekes dolog. Én úgy vettem ki, hogy tulajdonképpen tudományosan nem megalapozott, de a gyakorlatban elterjedt nézet az, hogy hát ha nagy mennyiségű adattal támadunk meg gépeket, programokat, akkor az bizony hibákat fog tudni okozni. Tehát pontosabban a hibák felszíne jönnek. Igen, el tudom képzelni, hogy mit tudom én, hogy a nagy tömegű adatban támadunk meg eszközöket, akkor nem tudnak másokat kiszolgálni megadott módon, körülmények között. Persze, ilyen lehetséges, de hogy mondjam, tehát igen, tehát az adatmennyiségből bizonyos eltérések lehetnek, de igazából nem tudom, hogy ez mennyire hoz ki új hibát, igen.
Ez miért a funkcionalitás része?
Jó kérdés. Megjelenik ott is majdnem ugyanez, nem tudom miért, ezt ide lett téve, mert úgy gondolják, hogy a funkciót a nagy mennyiségű adattal lehet rombolni. Tehát ezért mondom, hogy egy picit furcsálom. Lesz a megbízhatóságban egy teljesen hasonló kategória, ezért éreztem én is egy picit idegennek. Kérem szépen a használhatóság. Hát a használhatóság az egy nagyon izgalmas dolog, és ez egy nagyon lágy ügy, mert ez kezdődik onnan a humán faktortól, tehát ilyen emberi tényezőktől, hogy lehet kezelni egy szoftvert, és tart odáig, hogy milyen user dokumentációk, meg milyen helpek vannak, meg milyen egyéb ilyen felkészítő anyagok vannak, és ezek hogy függenek össze a tényleges programmal. Hát ezeket lehet vizsgálgatni és tesztelni. Nehéz. Na most gondolják meg, hogy egy user felületet mondjuk emberi használhatóság szempontjából nagyon nehéz lehet letesztelni. Főleg, tehát nyilván akkor kell hozzá olyan ember, aki még nem ismeri az egészet, mert ugye nekünk ugye az egész a fejünkben van, és mi azzal éltünk együtt, tehát akik csinálták, nyilvánvalóan a használhatóságot tekintve számunkra evidens, hogy azt hát mi csináltuk, hát akkor használható. Na most idegenek számára ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, és meséltem, volt egy szoftver, ami engem alára bosszantott, nem tudom, hogy meséltem erről maguknak. Ezzel data flow diagramokat lehetett szerkeszteni, elég régen volt, és az volt benne érdekes, hogy ugye jobb gombra följött a pop-up menü. Mert azzal lehetett, mit tudom én, új gombócot betenni, vagy vonalat húzni, vagy valamit. Ez még a rendben is volt. És minek utána följött a pop-up menü, és főleg akkor, hogyha szenzitív dolog következett, mit tudom én, egy gombócot ki akartam törölni, ugye ráklikkeltem, följött a pop-up menü, törölni akarod-e, kiválasztottam, hogy törlöm, és utána följött még egy ilyen kényszerítő blokk, hogy tényleg ki akarod törölni, és akkor igen, nem. Tehát egy ilyen megerősítő dolog, és én halára idegeskedtem magam mindig, mert amikor rányomtam arra, hogy tényleg törölni akarok, akkor földobott egy ilyen kérdőívet, hogy igen, nem. Igen ám, de ezt a kérdőívet, ezt valahova elrakta az ernyőn. Össze-vissza, egyszer erre, egyszer oda, egyszer amoda, és én meg ugye oda húztam az egeret arra, hogy ahol van. Igen ám, de ez a rohadék az egeret is elvitte ezzel a blokkal együtt, és rátette a nemre. Tehát magyarul minden egyes ilyen kényszerítő ablak után rángattam az egeret, hogy menjek az ablak után, mert mindig azt hittem, hogy ott maradt, mert a helyén jött, tehát bennem volt a reflex mozdulat. Szerintem ezzel sírba lehet kergetni egy usert egy ilyennel. Nem? Ugye ez szerintem embertelen, tehát ezt ütni kell, aki ilyet csinál. Na most, tehát kezdve ettől, na most az ilyen user interface hibák és hülyeségek, ezeknek komoly gyűjteményei vannak a neten, nem tudom, láttak-e már ilyeneket. Nem kerestek még ilyeneket? Érdemes elszórakozni rajtuk, túl azon, hogy nagyokat lehet mosolyogni rajta. Néhányat egyébként mindnyájan ismerünk, ugye, amikor a Windows nevű operációs rendszerbe például törölni akarunk valamit, és akkor visszaadja, hogy nem tud törölni, mert nincs elégendő diszkhely, úgyhogy töröljön. Ezt ismerik, ugye? Találkoztak már vele? Nem? Nem? Pedig van ilyen? Tegyék tele a diszküket, és meglátják. Nagyon szomorú, akkor át kell menni valami, mit tudom én, Norton alá, vagy valami, vagy parancsorba kell menni, tehát szóval trükközni kell, nem lehet, mert a sima fájlkezelő az ettől összetérdeli magát. Na jó, jöjjön a reláj, na ez az. Megbízhatóság. A megbízhatóságnál van egy ilyen integritás, itt van egy a robusztusság, hogy kibírja-e az idétlenségeket. Jön egy struktúra teszt, ugye a struktúra teszthez az tartozik, hogy én ismerem a programnak a belsejét, és annak megfelelően próbálom valahogy kényszeríteni, és jön a stressz teszt, hát azt hiszem ez sokkal inkább ide való, ugye ez megint az, hogy én mindenféle gyötrésnek vetem alá a szoftvert, itt nem csak a nagy adatmennyiségre gondolunk, hanem arra, hogy valamiféle korlátba ütközünk, hát ez lehet memória, sebesség, valamilyen erőforrás kiültetése, és akkor nyilván akkor zavarba lehet hozni. Igen, hát ez hogy ez mennyi, megint csak mennyire segít megtalálni a hibát, azt nem nagyon tudom. Ezzel együtt érdemes ilyeneket csinálni. Teljesítmény, illetve, hát igen, teljesítmény. A teljesítménynek lehetnek olyanjai, hogy benchmark. Bennünket a benchmark akkor izgat, hogyha össze akarjuk hasonlítani, hogy a mi szoftverünk milyen. És hogyha van valami kézen forgó benchmark, olyan teszt esetek, amelyeket mások is használtak, és akkor az alkalmas lehet arra, hogy összemérjük vele a mi eszközünket, akkor ez jó lehet arra. Van ez a contention teszt, amelyik szerintem a stressz tesztnek egy változata. Lényegében megint csak arról van szó, hogy több aktor, több közreműködő versenyez ugyanazokért az erőforrásokért. Van a load test. A load test alatt azt értjük, hogy valamiféle működési limit környékén működünk. Hát ez megint összefügghet azzal, hogy vannak működési limitek, mert hány adatot, mennyi erőforrást veszünk igénybe. Következő a performance profil, vagy profile. Ez igazából a tesztnek nem okvetlenül egy olyan része, amit előzetesen el tudunk végezni, hanem ide olyan teljesítményprofájlok tartoznak, amelyeket már az éles működés során gyűjtünk. Megint csak a vasutas projektet hozom elő. Ott csináltunk olyanokat, hogy megadott pontokon mértük, hogy hányszor megy át a program, és gyűjtöttük az adatokat, logoltuk ezeket a pontokat, és akkor ebből kiderült, hogy tulajdonképpen melyik programrészt használjuk sűrűbben. Ezek után ezeket a sűrűn használt programrészekbe beleraktunk mindenféle ilyen követéseket, például, hogy a metódust mikor hívtuk meg, milyen adatokkal hívtuk meg, és kiderült, hogy melyek igazából azok a metódusok, amelyek leginkább terheltek, amik a legjobban igénybe vettek, és minek utána gyűjtöttük az adatokat hónapokig éles üzembe, akkor elővettük ezeket, megnéztük, hogy melyik metódusok az igazán ilyen túlterheltek, és akkor volt olyan metódus, amit átírtunk assemblyre a korábbi C++-ról, mert gyorsítani akartuk, hogy gyorsabban menjen, mert úgy még gyorsabbat tudtunk produkálni. És akkor nekiálltunk, és akkor ott már faragtuk a kódot szó szerint, mert akkor már nem a kód szépsége, a javíthatósága, stb. Volt a kérdés, hanem az, hogy teljesítményben lépni tudjunk. És akkor keményen assembly kódokat írkáltunk bele. Így lehet. És nyilvánvalóan hol érdemes ilyet csinálni? Hát ott, ahol tényleg lehet nyerni rajta. Ott, amelyik lefut napjába kétszer, hát annak nem tök mindegy, hogy nyerünk rajta 20%-ot időben, vagy sem, kit érdekel. Tehát ezeknek a profiloknak lehet jelentőségük. És hát a támogatottság, amelyikbe olyan tartozik, hogy hogyan konfigurálható, meg hogyan installálható, ugye mind a kettő érdekes kérdés, főleg ez, hogy hogyan installálható, hát gondolom maguk is már szívtak bőséggel azzal, hogy elvben lehet itt is installálni, meg ott is, meg ilyen rendszer alatt, meg olyan rendszer alatt, csak amikor gyakorlatilag installálták, akkor nem ment. Elvben tökéletesen mindig, csak éppen konkrétan nem. Teszt mértékek, tehát teszt metrikák. Ugye a tesztelési folyamatra itt már utaltam az előbb, hogy hány hiba marad a programban. Persze nem csak ezzel lehet dolgozni, hanem azzal is lehet, sőt érdemes dolgozni, hogy megpróbáljuk megmondani, hogy mikor hagyjuk abba a tesztelést. Ugye mondtam, hogy 7 nap 7 éjjel teszteltük, és nem lehetünk nyugodtak, hogy egy fél óra múlva nem lesz hiba. Tehát mikor érdemes abba hagyni? Hát erre vonatkozóan vannak javaslatok, ilyen tesztmetrikák, amelyek közül én itt kettőt fel is villantok. Az egyik egy olyan teszt lefedettség, ami a követelményekből indul ki. Tehát arról van szó, hogy ha van ez az RFT nevű, ez a Total Number of Requirements for Test, ha tudjuk azt, hogy a követelmények teszteléséhez hány teszt esetet kell lefuttatni helyesen. És a T-vel tudjuk azt, hogy hány tesztet futtattunk le eddig, akkor ha ezt a kettőnek a hányadosát mérjük, akkor ebből megmondhatjuk, hogy hány százalékon áll a tesztünk. Tehát mit tudom én, ugye minden követelmény ponthoz hozzárendelünk egy csomó tesztesetet. Hát ez még a tesztek tervezésénél kell, hogy megjelenjen, emlékeznek rá, meg kell határoznunk a teszt forgatókönyveket, meg kell mondanunk, hogy melyikhez milyen eredmények tartoznak, és persze ehhez megvan, hogy hány ilyen teszt van. És amikor bonyolítjuk a teszteket, és látjuk, hogy mit tudom én, a 20%-kal megvagyunk, akkor, és látjuk azt, hogy a 20% tesztelésre mennyi idő kellett, akkor lesz fogalmunk arról, hogy mikorra fogjuk nagyjából befejezni a tesztelést. Tehát például ez is felhasználható becslésre. De nem csak a követelményekhez mérhetünk, hanem például mérhetünk arra, mérhetünk a kódra. Egész egyszerűen megmondjuk azt, hogy milyen kód elemeket kell tesztelnünk. Ez is összeszámolható, hogy mit tudom én, itt van egy randa ciklus. Akkor ezt a randa ciklust le kell tesztelnünk egyszer, ötször, tízszer, ezerszer. És akkor ez öt teszteset, és akkor nézzük meg, hogy ez a kódelem, de lehet 77 ezer kódelem, amit így vizsgálgatni akarunk, és ugyanígy számolgathatjuk, hogy hát éppen ott tartunk, hogy már leteszteltünk 23 ezer különböző kódrészletet, még hátra van ennyi meg annyi. Ezek egyébként nagyon sokat jelentenek, mert emlékeznek a fél év elején, ugye én mondtam olyanokat, hogy ugye minden szoftver minden pillanatban 90%-ig kész van, ugye akkor, hogyha nincs dokumentálva meg a mi fejünkbe, ugye akkor nem tudjuk, hogy hol járunk. Na de így, ez azzal együtt, hogy egy kicsit a mesterségesnek tűnik a dolog, még mindig messze több, mint bármi hasraütés. Hát akkor a tesztmértékekről még annyit, hogy ugye itt lehet, tehát a hibákra mindenféle analíziseket lehet készíteni, a hibákkal kapcsolatosan különböző paramétereket érdemes rögzíteni, emlékeznek rá a teszt folyamatába, ugye mondtam, hogy a hiba önmagában véve szép dolog, hogy felderítettük, de akkor ennek van a minőségre is kihatása, milyen prioritású, milyen komolyságú a hiba, mi okozta ezt a hibát, ha már tudjuk, és a legkülönfélébb riportokat lehet készíteni, eloszlást, sűrűséget, hogy mit tudom, melyik részben. Igen, ebből én most ezt aztán hosszú távon adott esetben az XYZ nyakába lehet varni. Tehát, hát igen, mert akkor kérem szépen, mit tudom, minden második hibát a kollega tette bele. Hát ugye ezt adott esetben ki lehet mutatni, hát a kolapát. Hát még mindig jobb, mint hogy pofára, mert neki bajusza van, akkor kidubjuk. Hát szóval nem, ez nem így megy, és ezzel alá lehet támasztani, hogy mérőt dobom ki, nem? Tehát lehet ilyeneket csinálni. Lehet olyanokat nézni, hogy egy hiba mióta létezik. Tehát milyen hosszú idő óta van meg. Lehet olyat, hogy trendeket nézni, hogy hány, milyen állapotban vannak, stb. Tehát ezek mind nagyon fontos mérőszámok lehetnek a szoftverünk fejlesztésének ugye a vége táján, vagy pláne a karbantartás táján. Teljesítményriportokat lehet készíteni. Ugye ezek részén összefognak azzal, amit én itt már az előbb mondtam, hogy hol, melyik rész fut, és így tovább. Van egy olyan kapuszám, hogy a program 10%-a fut az idő 90%-ában. Tehát geometriailag a program, mint kód, 10%-a fut az idő 90%-ében, és fordítva a program 90%-a, a maradék 90%-a pedig az idő 10%-ában fut, és nagyon sok olyan program van, ami gyakorlatilag soha nem fut, azért tettük bele, mert mindenféle extrém esetek lekezelésére benne kell, hogy legyen, de hát 20 évente egyszer fordulnak elő olyan extrém esetek, de ugyanakkor nem lehet ott hagyni kezeletlenül a dolgot. Teszt stratégiák. Hát azt hiszem itt most talán abba is hagyom, és a teszt stratégiáktól kezdve folytatnám szerdán. Lesz egy jó kis utolsó előadás, befejezem a tesztelést, és akkor mondanék néhány dolgot még a karbantartásról. Úgyhogy ha netántán ráérnek szerdán úgy kettő magasságába, akkor még az E-épületben szívesen találkozunk egy utolsó alkalommal. Hát ennyi lett volna a mai előadásra. Köszönöm, hogy eljöttek, a viszontlátásra szerdán. Köszönöm szépen, viszontlátásra.